A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz közöttünk lakó Isten. Amen. Isten szeretett népe, Isten beszédét az Ószövetségi Szentírásból olvasom, Nehémiás könyve 5. részéből. Körülbelül 2 hónapja olvastunk utoljára Nehémiás könyvéből, és most folytatjuk tovább ennek a könyv üzeneteinek megértését. Így szól hozzánk Isten beszéde Nehémiás könyve 5. részéből. Közben erősen zúgolódni kezdett a köznép, és az asszonyok júdeai honfitársaik ellen. Voltak, akik ezt mondták: fiainkkal és lányainkkal együtt sokan vagyunk. Gabonát kell kapnunk, hogy ehessünk és éljünk. Voltak, akik meg ezt mondták: zálogba kell adnunk mezőinket, szőlőinket is, házainkat is, hogy gabonát tudjunk venni az éhínségben. Voltak olyanok is, akik ezt mondták: mezőnkre és szőlőnkre pénzt kellett kölcsönvennünk, hogy adót fizethessünk a királynak. És bár a mi testünk épp olyan, mint honfitársaink teste, és a mi fiaink éppen olyanok, mint az ő fiaik, mégis rabszolgának kell eladnunk fiainkat és lányainkat. Vannak is már így eladott lányaink, de mi tehetetlenek vagyunk, mert mezőnk és szőlőnk már a másé. Amikor panaszkodásukat és ezeket a dolgokat meghallottam, nagy haragra indultam. És miután magamban meghánytan vetettem a dolgot, felelősségre vontam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik: ti kiuzsorázzátok honfitársaitokat. Azután nagy gyűlést tartottam ügyükben, ahol ezt mondtam nekik: mi tehetségünk szerint visszavásároltuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam: nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, ami ellenségeink? Hiszen én, rokonaim és legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát. Mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertéiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és az olajnak a kamatát is. Azok így feleltek: visszaadjuk, nem követelünk tőlük semmit. Úgy teszünk, ahogy te kívánod. Ekkor összehívtam a papokat, hogy eskessék meg őket, hogy így fognak eljárni. Majd kiráztam ruháim ráncait, és ezt mondtam: így rázzon ki Isten minden embert a házából és a vonyonából, és ilyen kirázott és üres legyen mindenki, aki nem teljesíti ezt az ígéretet. Az egész gyülekezet áment mondott rá, és dicsérte az Urat, a nép pedig e szerint járt el. Attól a naptól fogva, hogy Artasasztá király Júda országának a helytartójává nevezett ki, uralkodása 20. évétől a 32. évig, azaz a 12 éven át nem ettük a helytartónak járó kenyeret, sem én, sem rokonaim. A korábbi helytartók viszont, akik előttem voltak, megterhelték a népet, mert kenyérért és borért több mint 40 ezüstsekelt szedtek be tőlük. És legényeik is hatalmaskodtak a népen, de én nem tettem így, mert istenfélő vagyok. Ennek a várfalnak az építésénél magam is dolgoztam, mezőt nem szereztem, és a legényeim mind részt vettek a közös munkában. Az én asztalomnál étkeztek a júdaiak, a 150 előjáró meg mindazok, akik a körülöttünk lévő pogány népek közül jártak be hozzánk. Az én költségemre készítettek el naponként egy ökröt, 6 kövér juhot és szárnyasokat, a 10 és 10 naponként mindenféle bor is volt bőségesen. De én nem követeltem a helytartónak járó kenyeret, mert nehéz munkát kellett végezni a népnek. Tartsd emlékezetedben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által dicsérünk téged, hogy a te beszéded régi idők bölcsessége, ma is élő és ható szó. Urunk, megvalljuk őszintén, hogy mi sem vagyunk mások, köztünk is hasonló dolgok történnek. Bocsáss meg bűnünket, amikor nem tanulunk a régi idők tanulságaiból. Bocsáss meg, amikor még saját kárunkon se tudunk tanulni, és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Urunk, jöttünk előtt bűnbánatban, kérünk téged, segíts meg bennünket, hogy ne mi legyünk azok, akik leromboljuk a te népedet. Hiszen van épp külső ellenség elég, amely gyalázza te ügyedet, kigunyolja a hívő embereket, kigunyolja az egyházat. Milyen szégyen, amikor mi belülről is ugyanezt tesszük, amikor ellenségeskedések vannak köztünk, megosztottság, és amikor a köztünk lévő szegények nem jutnak segítséghez, egyedül maradnak egy közösségben. Irgalmazz nékünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy nem mi legyünk a te utadnak, a te ügyednek gátolói, nem hadd lehessünk annak előmozdítói, te akaratod szerint járva, mint Nehémiás. Nyisd meg a mi szívünket, hogy tudjunk a te igédből, és a te szent lelked által tanulni, és aszerint élni. Mert te mondtad, Urunk, a te igédben, hogy aki ételt ad a szegénynek, az nem fog nélkülözni soha. És te mondtad, Urunk, hogy ahol egyességben vannak a testvérek, oda áldást küldesz, és az neked kedves. Ezt munkál ki közöttünk, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Atyánk, Krisztusért kérünk. Amen. Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ószövetségi részben, Nehémiás könyve 5. részében, és újra olvasom most a 9. verset. Nehémiás szólt így: akkor ezt mondtam, nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a mi ellenségeink. Nem helyes, amit ti műveltek. Hát nem akartok Isten félelmében élni. Ez Isten igaz beszéde, ő tegye gyümölcstermővé a mi szívünkben és életünkben. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, kedves testvérek! Elég rég, 2 hónapja olvastunk ebből a könyvből, de úgy gondolom, hogy akik emlékeznek még az eddigi üzenetekre, azok bátran mondják, hogy igen, nagy tanulságai vannak ennek a történetnek. Hát valóban egyrészt igaz az, ami a történelem tanulsága, hogy vannak dolgok, amik újra és újra visszatérnek. Nem csak olyan értelemben, hogy béke után háború jön, háború után béke, hanem a lelki folyamatok is elég törvényszerűek, és nagyon hasonló helyzetekbe kerülünk ma is, magunk között is. Nehémiás harcainak a célja az volt, hogy összetartsa az idegen elnyomást és a deportálás túlélő népet. Ugye először asszír fogságba került Izrael népének egy része, majd a babiloni fogság következett, és aztán a perzsa birodalomhoz tartozott az egész tartomány. És ugye Artaxerxész volt az, aki részleges autonómiát adott a zsidóknak. Volt már Zerubábellel egy korábban visszatérő csoport, egy kisebb csoport, akik már jó régóta visszatelepültek Izraelbe, majd 100 év telt el, mire Nehémiás a visszatérők egy másik csoportjában, másik csoportjával kezdte újra építeni a várost. Az egyik fő célja az volt, hogy összetartsa a népet. A perzsa király helytartójaként érkezett meg Júda tartományában, teljhatalommal, és Jeruzsálem újjáépítésére is engedélyt kapott. És nagyon helyesen először a védelmi rendszert kezdte helyrehozni. Ugye a védelmi rendszer az a város falakat és a kapukat jelentette. Nagyon helyes döntés volt ez. Talán ez az, ami először szól hozzánk, hogy hogy állsz a te védelmi rendszereddel. Vannak rések a te pajzsodon, a te védelmi rendszereden? Mert hogyha a te védelmi rendszered hibás, ha rések vannak, be fog jönni az ellenség, és fosztogatni fog. Mi a mi védelmi rendszerünk? Hát elsősorban a családi életünk. A családi életünknek a tisztasága, a családi életünk helyessége, a személyes kapcsolataink, a személyes ügyeink rendezettsége. Ugye először is a házastársunkkal, és aztán koncentrikus körönként haladhatnánk kifele barátok, rokonság, munkatársak felé. Aztán védelmi rendszereden lehet rés az, ha valamilyen bűnt tudatosan megtűrsz az életedben, és akár tudat alatt arra próbálsz berendezkedni, hogy együtt élj ezzel a te hibáddal vagy gyengeségeddel. Ha így megalkudsz, akkor úgy leszel, mint Jeruzsálem, falaid lerombolva, kapuid tűzben égtek el, és a védelmi rendszered könnyen kikeszhető lesz. Ez volt az első üzenet, ami szólt hozzám. Isten mindig ad kimenekülést, mindig ad segítséget ilyen helyzetben. Gondoljunk csak a Bírák könyvére, az Ószövetség könyvei közül. Ott is ugyanez volt, amikor a nép kezdett szétesni, amikor ellenség támadta meg, Isten mindig támasztott egy szabadítót, támasztott egy Isten emberét, aki tudta és látta, hogy mi a baj, és hogy hogy lehet védekezni. A kérdés az volt, hogy erre hallgatott-e a nép. Ha hallgatott, akkor Isten mindig megadta a szabadulást. És ez így van ma is, hogyha védelmi rendszereden rések vannak, ha fosztogat az ellenség, akkor Isten azzal kezdi mindig a szabadítás, hogy szól hozzád. És a te hozzád szóló üzenet, tel, hogy mit fogsz kezdeni, az fogja meghatározni, hogy sikeres leszel-e a harcban. Ebben a helyzetben Nehémiás volt az az ember, akihez szólt az Isten. És azért tudott hozzászólni az Isten, mert imádkozó ember volt. Imádságban kereste Isten akaratát. És miközben ezt tette, világossá vált számára, hogy mi az Isten akarata, és hogyan kell védekeznie, hogyan kell segítenie a népet. Tehát az életét Istentől kapott küldetésnek tekintette. Ha mi is az életünket Istentől kapott küldetésnek tekintjük, ha nem hagyjuk, hogy a védelmi rendszerünk lerombolt legyen, és nem hagyjuk, hogy az ellenség fosztogasson, hogyha nem hagyjuk azt, hogy nem szólunk, nem kommunikálunk, hanem imádkozunk Istenhez, beszélünk egymással. Tehát hány személyes konfliktusunknak csak annyi a gyökere, hogy egyszerűen nem beszélünk meg dolgokat egymással. Nem vagyunk hajlandók beszélni egymással. És azt hiszem, hogy életünk sok területére igaz ez. Vagy egyszerűen csak elkerüljük a konfliktust, elmenekülünk a magunk is útjain. Ne tegyük ezt. Ha úgy teszünk, mint Nehémiás, jönni fog a segítség. És gondolj mindig arra, hogyha Isten ügyében jársz, ha Isten szerint akarsz élni, ugye ezért vonta felelősségre a népet Nehémiás, hogy éltek, mit tesztek? Uzsorakamatot szedtek a ti honfitársaitoktól? Szerintetek ebben Isten gyönyörködik? Hogy te tudatosan úgy akarsz élni, hogy Isten gyönyörködjön a te életedben, akkor lesznek ellenségei ennek, lesznek akadályok, akadályokba fogsz ütközni, de ezek az akadályok legyőzhetők lesznek, úgy, ahogy Nehémiás történetében is ezt látjuk. Hiszen csupán csak a hatodik részig olvasva a könyvet, hétszer látjuk azt, hogy Nehémiást akadályozzák. Pedig még van egy jó pár rész a könyvből. Először is akadályozták őt az ügy ellenzői, akik ellenezték azt, hogy ő, mint helytartó, újraépítse Jeruzsálemet, a várfalat, a kapukat, hogy összetartsa a népet, úgy összetartsa, hogy még a vidéki szegények is följárhattak Jeruzsálembe, nem csak Isten tiszteletre, hanem azért, hogy segítséget kapjanak az éhínség idején. Ennek a jó ügynek, az Isten ügyének voltak bizony ellenzői. Voltak, akik szavakkal akadályozták és ellenezték Nehémiást. Ugye voltak vádaskodások. Sokakban az irigység fogalmazódott meg. Aztán egy csomó hazugságot kezdtek az egész dologról terjeszteni. Becsmérelték Nehémiást, meg a jeruzsálemiakat. Ugye nagyon jól játszották el a talentumos nyolcadikosok ezt, amikor becsmérelték Nehémiás munkáját, hogy mit építgetitek ti itt a várfalat, egy róka, ha neki ugrik, még az is ledönti ezt a tákolmányt, amit ti csináltok. Mit akartok ugyan már? Hát ilyen hasonló intrikák veszik körül mindig az Isten ügyét a világban. Voltak, akik ugye konkrét tettekkel tettek ellene Isten ügyének. Szövetkeztek Nehémiás ellen. Bevádolták őt a környező területek helytartóinál, hogy a császár ellen szervezkedik, pontosan van a perzsa király ellen szervezkedik. Fenyegették. Még hadsereget is próbáltak gyűjteni Jeruzsálem megtámadásához. Aztán, amikor ez lelepleződött, a kis cselszövésük, akkor aztán már nem volt bátorságuk megindítani a támadást, hanem szépen eloszladoztak ott a völgyekben. Tehát voltak, akik szavakkal, voltak, akik tettekkel akadályozták Isten ügyét. És még ráadásul a körülmények is nehezek voltak, hiszen ahogy olvastuk is, sokan éheztek, szomjaztak. Tiszta víz és élelem kevés volt, hiszen épp nagy szárazság sújtotta Izraelt ebben az időben. A városban is ezért elég rossz voltak a körülmények, nagyon nehéz körülmények között dolgoztak a munkások. De mindezek a külső ellenségek és a külső nehézségek voltak. Külső ellenség és a nehéz körülmények. De ebben a részben felbukkan egy elég súlyos belső ellenség is. Azt gondolom, hogy ahogy felolvastuk ezt a bibliai szakaszt, egyértelmű lett számunkra, hogy mi volt ez a belső ellenség. Régi történet már ez is, hiszen mikor egy ügy robban, mikor kifakad a fekélyesebb, akkor annak már jó régi előzményei vannak. Még visszanyúlnak ezek az előzmények Nehémiás elődeinek idejére. Ugye, ahogy akkor minden más népnél, itt is voltak nemesek, ugye, akiknek voltak jogaik, és ugye bizonyos dolgokért adót szedhettek be a néptől. Ugye a nemesek a maguk jogaiért, a helytartó pedig ugye az udvartartásáinak a föntartásához szedhetett be adókat. És most robbant a bomba, hogy mindezek túl nagy áldozatot követeltek a szegény családoktól, pláne most az éhínség és a szárazság idején, és nem könnyítettek ezeken az adókon, hanem ugyanúgy hagyták, mintha éppen bőséges esztendők lettek volna. És aztán visszatért egy régi dolog, ami régebben történt meg, az adós rabszolgaság. Valóban Mózes törvénye megengedte, hogy ne örökre, hanem időszakosan, és ne gyerek, ne a lányok meg a fiaik, hanem felnőtt eladhassa magát rabszolgának, de csak addig az időre, amíg ki nem szolgálja azt a bért, amivel tartozott az urának. Tehát ez nem a ókori rabszolgaságot jelentette, hogy a rabszolgatartó az élet és halál ura volt a rabszolgája fölött, nem. Hanem tulajdonképpen csak alkalmazta addig, amíg meg nem tudta fizetni a tartozását. És ha nem tudta megfizetni a tartozását, akkor is a 7. évben el kellett engedni. Nem csak a rabszolgát, hanem az adósságát is. Tehát max. 6 évig pontosabban dolgozhatott egy ilyen adós rabszolga. Itt meg mit olvasunk? Hogy a gyerekeiket adták el rabszolgának, fiaikat meg a lányaikat. No nem azért, mert a szülők ilyen gonoszak voltak, hanem azok, akiknek tartoztak, azok voltak ilyen gonoszak, hogy azt mondták, hogy ne ti gyertek, ti vén beteg valakik, hanem küldjétek a fiaitokat, majd azok megszolgálják a bért. És ráadásul még uzsorakamatot is szedtek tőlük. Mózes törvényében azt találjuk, hogy kamatot honfitástól nem lehetett szedni, csak idegentől, külfölditől lehetett kamatot szedni. De az se uzsora kamat, hanem egy tisztességes kamat lehetett. De izraelita izraelitától nem szedhetett kamatot, hogyha kölcsön kértek. Itt meg azt olvassuk, hogy még ráadásul uzsora kamatot is kértek egymástól. Ugye az uzsora kamatnak a jellemzője az, hogy többszörösét kell a végén visszafizetni a kölcsönnek, akár 200-300% is, és hát ugye itt lehet olyan adósságspirálba kerülni, amit nem lehet egy életben se kifizetni. A Lukács evangéliumában, az Új Szövetségben is találunk egy ilyen szituációt, ahol a sáfár, aki eladósodott az urának, úgy próbálta magát megmenteni, hogy az urának tartozóktólnak elengedte a kamatot. Ugye nem azt jelentette, hogy a tartozás konkrét összegét engedte el, hanem a kamatot. Ugye már a kamat is olyan nagy volt, hogy aztán a végül a kamat már többszöröse volt a fölvett hitelnek. És ugye ez a hamis sáfár így szerzett barátokat, akik majd aztán, ha kirúgják őt a hivatalából, majd segítik, hogy a kamatokat elengedte az urának tartozóktól. Itt is látunk egy példát, hogy még ez Jézus korában is működött ez a rendszer. Nem véletlen, hogy ekkora vita támadt tehát belőle Nehémiás idejében, hiszen szárazság volt, éhínség volt az egyes tartományokban, és aztán egy régi ügy robbant, kifakadt, nem lehetett tovább ódázni. Én azt gondolom, hogy a legtöbb vezető itt adta volna föl a küldetését. Itt mondta volna azt, hogy elég. Szóval ne haragudjatok, próbálok benneteket összefogni, külső ellenség ellen kell küzdenünk, ti meg ezt művelitek egymással, magatok között. Nem elég nekünk a külső szorongattatás, még ti magatok sem tudtok összefogni az ellenségetek, és ellenségeskedtek egymással. Isten ügye ennyit jelent számotokra? Nem törődtök vele, hogy kigúnyolják, és becsmérlik Isten tervét miattatok? Hát körülbelül ezt várhattuk volna egy vezetőtől, hogy így beolvas, aztán sértődötten csomagol, és azt mondja, hogy hát ne haragudjatok, ebből én nem kérek tovább, viszontlátásra. De nem ezt tette Nehémiás. Azt tette, ami helyes volt, imádsággal kezdte, és imádsággal folytatta az ő küldetését. És vannak olyan helyzetek bizony, amikor nekünk sem marad más, mint kitartani, feldolgozni azt, ami ért bennünket, és dicsérni Istent az ő szabadításáért. És ha még nem történt meg az a szabadítás, akkor előre dicsérni Istent, hogy bizonyára meg fogja adni a kimenekedést. Ma is megtörténik, testvérek, hogy éppen a gyülekezet harcol, vagy éppen a gyülekezet akadályozza Isten ügyét. belső ellenállásba ütközik egy jó cél. Ez is megtörténhet. Nagy tanulság, testvérek, ebből a történetből, hogy a külső támadásoknak könnyebb volt ellenállni. Az egyháznak mindig az jelent nagyobb veszélyt, ha mi belül kezdünk el harcolni egymás ellen. Ez a sokkal nagyobb veszély. Gondoljunk csak arra, amikor a kommunizmus nagy győzedelmesen kitűzte zászlaját, és a kárpátaljai katolikus egyházat egy rendelettel megszüntette. És ott szó szerint megtörtént, hogy valóban templomok vagy belettek szögelve az ajtójuk vagy az ablakuk, vagy pedig traktorgarázs lett belőlük. Mi történt velük? Soha nem volt még olyan virágzó egyházi életük, mint akkor. Föld alatti mozgalomként megerősödtek. Sőt, szinte azt lehetett mondani, hogy jó létük lett, úgy összetartottak, úgy szerették egymást. A külső ellenség nem jelentette a végét a közösségnek. És ugye Magyarországon másképp volt. Erre rájöttek. És azt mondták, hogy majd belülről kell az egyházat kontrollálni és szétzűleszteni. És ugye bizony ez mennyire sikeres volt, láthatjuk. Úgyhogy vigyázzunk, testvérek, nagy tanulsága ez régi időknek, meg nem olyan régi időknek is, hogy a külső támadások ellen könnyebb helyt állni. Az egyháznak az jelent nagyobb veszélyt, ha mi belül kezdünk el harcolni egymással, ha mi belül kezdünk el marni egymást, ha mi belül kezdünk a saját igazunkért még a gyülekezet testét is megosztani. Nehémiás ezt nem tette, imádsággal kezdte, és azzal is folytatta. És ezt ekkor mondta ki ezen a ponton, hogy nem helyes az, amit tesztek. Nem helyes az, amit tesztek. Hát nem akartok Istenünk félelmében élni, hogy ne gyalázzanak bennünket a pogány népek, a mi ellenségeink. Miért nem volt helyes az, amit tettek? De először is törvénytelen volt. Ugye nem ezt tanulták Istentől, nem ez volt Mózes törvényében. Ugye az előbb már hallottuk, hogy hogy lehetett ezt törvényesen végrehajtani. Lehetett kölcsönadni, de honfitársnak, kamat nélkül. Lehetett idegennek is kölcsönadni, de csak tisztességes kamattal. Lehetett adós rabszolgának elmenni, de nem a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek, és max csak 6 évig. Az igazságosság az Isten országának mindig kiemelt jellemzője. Az igazságosság mégpedig szeretettel. Nincs olyan igazság, testvérek, amiben nincs szeretet. Ha olyan igazságot képviselsz, amit csak szeretetlenül tudsz adminisztrálni, úgymond, vagy végrehajtani, azzal az igazsággal baj van. Nem lehet szétválasztani a szeretetet és az igazságot. És fordítva is igaz. Nem lehet úgy helyesen szeretni, hogyha megalkudsz és az igazságot nem tartod szem előtt. Ez volt a probléma, hogy mindenki védte a maga igazát, csak éppen azzal nem törődött senki, hogy mi az Isten akarata, mi a helyes Isten szemében, miben gyönyörködik Isten, vagy ahogy szokták ma mondani, Jézus mit tenne ebben a helyzetben. Szoktuk ezt föltenni magunknak, amikor életünkben döntenünk kell nehéz helyzetekben. Az igazságosság Isten országának legfontosabb jellemzője. Gondoljunk csak arra, hogy kihasználni egymást nem méltó Isten gyermekeihez. Mások szerencsétlenségén meggazdagodni soha nem lehet kedves Istennek. Egy példa, egy nagyon apró példa, és ez tényleg nem arra való, hogy én most arra mondjam, hogy bármi jót tettem volna, mert ha belegondolok, akkor ez semmi volt, és igazából csak azért tettem ezt, hogy könnyen segítséghez jussak, és kényelmesebb legyen nekem. Mentem a spárhoz, és elfelejtettem, hogy a spár kocsikba 20-ast kell tenni, nem 100-ast. Próbáltam a 100-ast beleerőltetni, hát nem ment, akkor rájöttem, hogy mi a baj, és ott állt egy hajléktalan. És akkor mondtam neki, hogy ha ad egy 20-ast, én adok egy 100-ast cserébe. És ő belement ebbe az üzletbe. Ennek a szemtanúja volt egy személy, és úgy jó, megszólalt, és azt mondta, na ez aztán jó üzlet volt magának. És akkor mondtam neki, hogy hát, asszonyom, egyikünk se kerüljön ilyen helyzetbe. És mondta, hogy hát ez igaz. Valóban, valóban, itt szó se volt arról, hogy én jót tettem azzal az emberrel. Mert az, hogy adtam neki 80 forintot, az semmi. Itt arról van szó, hogy hogy bánunk egymással, hogy tekintünk arra, aki alacsonyabb sorsú. Csak azt tudjuk nézni, hogy miért lett ilyenné, biztos valamit elkövetett, vagy talán odafordulunk és próbálunk valahogy segíteni. Tehát mások nyomorúságán meggazdagodni Isten szemében utálatos dolog, a szegények ügye pedig mindig Isten szívügye volt, mindig. Meg lehet keresni Mózes törvényében, hogy mennyire a lelkiismeretére, a nép lelkiismeretére helyezte Isten a szegények ügyét. És úgy, hogy először a saját, a köztünk lévő szegényekről gondoskodjunk, és aztán gondoskodhatunk idegenről is, mindenkiről. És ne felejtsük el, testvérek, hogy a legrászorultabbak hallgatnak. Nem azok a legrászorultabbak, akik leghangosabban kérnek, sőt követelnek, még lelkileg meg is zsarolnak talán csak, hogy adj. Nem ők a legrászorultabbak, hanem azok, akik hallgatnak, mert szégyenlik, hogy szóljanak, szégyenlik, hogy segítséget kérjenek. És nekünk kéne, hogy legyen szemünk, hogy észrevegyük ezt először is magunk között, itt a gyülekezetben, és aztán, ha adatik, ha úgymond előre elkészített jó cselekedet, amiben járnunk kell, ahogy Pál apostol mondja, akkor nyugodtan a kívülállók felé is tehetjük a jót. Tehát hogy kellett volna bánniuk egymással Nehémiás népének? Sokkal inkább egymásért kellett volna áldozatot hozni, semmint egymás szerencsétlenségén meggazdagodni. Mert Krisztus is ezt tette értünk. Ő róla ugye ezt mondja az írás, hogy szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége és nyomorúsága által meggazdagodjunk. És ugye az ő szegénysége és nyomorúsága az volt, hogy kiüresítette magát, szolgai formát vett fel, és engedelmes volt Istennek egészen a kereszt halálig, és ugye oda is adta az életét értünk, és mi az ő szegénységéből gazdagodtunk meg. És hogyha ezt az életünk alap vezérlő elvévé tesszük, hogy az ő gazdagságából van kegyelem, az ő gazdagságából van irgalom nekünk bűnösöknek, akkor mennyivel inkább bánjunk így egymással, és ne belülről egymással vívott harcokban bomlasszuk Isten népét, hanem az egységben fogjunk össze. Vannak gyülekezetek, ahol a pénzügyi területen dolgozók fölajánlják a gyülekezetben, hogy szívesen adnak tanácsot a bajban lévőnek. Ismerjük mi ennyire egymást? Bízunk ennyire egymásban? Tudjuk, hogy kik azok közöttünk, akiktől esetleg lehetne tanácsot kérni? Vagy hogyha nekem kell segítség, merek segítséget kérni? Sőt, ugye vannak olyan gyülekezetek, ahol még van egy kis alapítvány is, ahol átmenetileg bajba jutott családokon tudnak segíteni. Pál apostol így ír erről a nagy titokról. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, ugye itt a test az egyházat jelenti, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok, és így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Mi is mondjunk áment Nehémiás fölhívására, és éljünk e törvény szerint. Úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy te emlékeztetéssel ébrezgetsz bennünket. Urunk, köszönjük, amikor valóban tudunk szembesülni önmagunkkal, hiszen az, amiről tanultunk, azt nem csak nagyba lehet tenni, hanem kicsiben is. És milyen nyomorúság az, amikor egyik hívő ember ezt teszi a másikkal, amikor egymást kezdjük ki, de talán a legszégyenletesebb az, amikor a mi harcunk az a te ügyedet gátolja. Urunk, bocsáss meg, hogy éppen a misszió ügyében mennyiszer mi voltunk az akadályok. Mi voltunk azok, akinek kicsi volt a szíve. Kicsinyesek is voltunk. Amikor valamiben belekezdhettünk volna bátran, amikor valamit tehettünk volna, de azt mondtuk, hogy inkább nem. Nem merünk kipróbálni semmit, mert nehogy hibázzunk. Jó minden úgy, ahogy van. Bocsáss meg, amikor ilyen lelkülettel forgunk az egyházban. Pedig nem ez a lényeg, hogy milyen új dolgot lehetne kipróbálni, sem az, hogy jó minden úgy, ahogy van, hanem az, hogy te mit akarsz. És tudjuk, hogy Nehémiás ezért nem vétette el a célt, mert tudta, hogy mi a te akaratod, és kitartotta az mellett. Bocsáss meg, amikor mi lusták vagyunk még imádkozni is, hogy beszéljünk veled. És ugyanezt megtesszük, Urunk, házastársainkkal, gyerekeinkkel, egymással, testvéreinkkel. Nem beszélünk egymással, nem beszéljük meg a dolgokat, hanem megyünk a saját fejünk után. És hogyha valakinek valami nem tetszik, akkor félrelöknénk legszívesebben. Bocsáss meg, amikor hamis célokért, hamis módon küzdünk. Irgalmazz nékünk. Urunk, add a te világosságodat. A te igéd világosság, ami most is világosságot gyújtott a mi szívünkben. És köszönjük, hogyha úgy érezzük, hogy nem tudunk hogy dönteni, akkor te ott vagy, Jézus. Láthatjuk, hogy hogy éltél, és hogy cselekedtél. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy bátran tudjunk e szerint élni, téged követni. Nehogy igaz legyen ránk a prófétai szó, hogy ez a nép csak szájával tisztel téged, de a szíve távol van tőled. Irgalmazz, hadd legyen a szívünk tiéd. Te vagy a szeretet, és te vagy az igazságosság. És ezt csak te tőled lehet tanulni. Mert még a lelkiismeretünk is korrupt, Urunk, újítsd meg azt. Te igéd és szent lelked által. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Ne vondd meg tőlünk a te kegyelmedet, a te lelkedet, a te igédnek megértését, a szeretetben való erőt és cselekedetet. Add meg nekünk. Krisztusért kérünk, Atyán, könyörülj rajtunk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál bennünket. Imádkozunk még a emlékezőkért és a gyászorókért. Hadd nyerjenek te benned reménységet, Úr Jézus. Imádkozunk a betegeinkért, akikről sokukról nem is tudunk, és nem mernek imádságot kérni. Imádkozunk szegényeinkért, hogy hadd vehessük észre, hogy hol van szükség, lehessünk azok, akik kinyújtott baráti kezek, hadd tudjunk segíteni. Urunk, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet. Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség a testvéreknek és szeretet, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.